Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntünk ma este mindenkit. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Kézdi Anikót, pszichológusunkat, és dr. Révai Editet, aki a SOTE Magatartástudományi Intézetében a tanatológiai kutatócsoport tagja, és a hospice-ban dolgozik, és a tapasztalatai ma este nekünk nagyon fontosak lesznek. A ma esti témánk drámai. A beteg elkíséréséről, az öregedő demens emberről, a súlyos betegről és a haldoklóról fogunk ma este beszélni. És azt mondom, drámai, és ebben benne van az, hogy igen, itt lesznek tragikus hangok, de egy kicsit a drámába belefér a komédia is. Remélem, néha nevetni is fogunk egyet-egyet. Az is végül is a transzcendenciához tartozik. Nem könnyű sem ott ülni, hölgyeknek és uraknak, és nem könnyű nekünk sem. Mindannyian érintettek vagyunk ebben a témában, így vagy úgy, és hát kicsit szorongó torokkal és hát imádságos szívvel készültünk, hogy ma este a Szentlélek juttassa el mindenkinek azt az üzenetet, amire szüksége van. A halálra való készülődés az igazából nem elszomorítani akarja az embert, hanem az élethez hozzásegíteni. A mai kultúrában ugye azt látjuk, hogy bálványozzuk a fiatalságot, bálványozzuk az egészséget, a szépséget, az életet, és eltakarjuk, eldugjuk mindazt, ami a halálra, a szenvedésre emlékeztet minket, eltűnik a haláltudat. Ha az ilyen ember, aki végig a fiatalság, az egészség, a szépség bálványozásában nőtt fel, ha belekerül a szenvedésbe, akár ő maga lesz súlyos beteg, vagy fog haldokolni, akár neki kell elkísérni valakit ezen az úton, akkor nehezen talál majd kapaszkodókat. Szóval magunkkal tolunk ki, ha ezt az életünk peremére taszítjuk, és el akarjuk felejteni a haláltudatot. A haláltudat valójában érlelni akarja az embert. Tehát nem az a cél, amikor erről gondolkodunk, hogy elszomorítsa az embert, hanem hogy segítsen élni, igazán élni. Az igazi értékek és az igazi kapcsolatok szerint élni. A haláltudatot persze azért szoktuk a peremre szorítani, mert hozzá tapad elválaszthatatlanul egy bizonyos halálfélelem. Nem tudjuk, hogy halunk meg, hogy halnak meg a szeretteink, milyen testi és lelki nehézségek vannak itt, és egyáltalán mi a halál kapuja és mi van utána. Elválaszthatatlanul hozzá tapad egy halálfélelem. Úgy gondolom, a haláltudat egy pszichológiai, filozófiai fogalom, tudunk erről gondolkodni, de a halálfélelemre csak egy válasz van, csak Jézus Krisztus. A halálhoz való viszonyunk az nyilván életkorunktól függ.
És ugyanakkor ugye pszichológusként sokat beszélünk arról, hogy a különböző életszakaszainkban bizonyos feladatokkal kell megküzdenünk. Hát a halálhoz való viszonyulás is egy olyan feladat, amivel ahogy az életben haladunk előrefele, egyre jobban foglalkoznunk kell, vagy egyre inkább közelebb kell engednünk magunkhoz ezt a tényt, vagy ezt a jelenséget. Nyilván a fiatal az... hát a távoli jövőbe helyezi, és nem nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel, és az első olyan pont, amikor az életünkben igazán szembesülünk a halálnak a tényével, az talán a közép életünknek a fordulója, amikor magunk is egyre inkább megélünk veszteségeket, és ezért kénytelenek leszünk elkezdeni foglalkozni a témával. Az idős embernek pedig kifejezetten a kiemelt életfeladata, hogy készülődjék a halálra, és számot vessen az életével. Hogyha ezeket a feladatokat elmulasztjuk, ha tabuként kezeljük a halált az életünkben, az hihetetlenül sok pszichés energiát von el az életünk egyéb feladataitól, illetve attól, hogy az életünket jól éljük, hogy ki tudjunk bontakozni, bármely életfeladatban is legyünk.
Márpedig a mögöttünk hagyott évtizedek alatt annak a kultúrája alakult ki, hogy a haldoklót, az idős beteget elfekvő osztályra, kórházba dugjuk. Nem tudunk mit kezdeni magával a halállal, a halál tényével, a meghalással, mint ahogy Miklós is mondta, hogy a fiatalság kultúráját éljük, és az életkörülményeink, az egészségügyi ellátás már olyan szinten van, hogy tényleg kitolódik az életkor. Egyre távolabb kerül a halál ténye, illetve mi magunk próbálunk egyre távolabb kerülni a halál tényétől. A meghalás intézményi keretek közé, hát nem mondom, hogy szorításon, mert azért nem csak ott halunk meg, vannak akiknek megadatik, hogy otthon halnak meg. De vannak esetek, amikor ugye az intézményi elhelyezés szükséges. Ennek vannak pozitív és negatív aspektusai is. Mindenképpen pozitív, hogy az orvos kéznél van, a szakszerű segítség kéznél van. De negatívum lehet az, hogy az, aki az élete utolsó szakaszában van, elkerül otthonról. Nem a saját környezetében kell, az élete döntő és nagyon nehéz szakaszát megélni. Épp ezért a családtagoknak is folytonos kérdésként merül föl, hogy hol, ha mondjuk szembesülnek azzal, hogy az idős vagy gyógyíthatatlan beteg élete végéhez közeledik, hol fejezze be az életét? Otthon? Nem tudunk olyan orvosi segítséget, olyan szakszerű segítséget adni. Kórházban? Egy hatágyas vagy akárhány ágyas szobában, ahol az orvosok arra készülnek, hogy életet mentsenek, és nehezebb elengedni a beteget az orvosnak is. Vagy most már egyre ismertebb az a tény Magyarországon is, hogy van ennek intézménye, a hospice, ahol pedig az élet utolsó szakaszában kísérjük el a betegeket. Én nem csak a tanatológiai csoportban vagyok kutató, a SOTÉN, hanem alapvetően én a szapiencia szociológusa vagyok, ezt azért szeretném itt gyorsan még hozzáfűzni, és épp ezért nem tudok adatok nélkül most itt ülni, ezért már is bocsánat, de összesen 3 adatot fogok mondani. 2011-ben a TÁKI, tehát a Társadalomkutatói Intézet végzett egy 1000 fős reprezentatív mintán Magyarországon a felnőtt lakosság körében egy olyan vizsgálatot, amiben megkérdezték, hogy ha halálos betegek lennének, akkor hol szeretnének meghalni, ha a hozzátartozóik között lenne olyan, aki halálos beteg, akkor arról hogyan, illetve hol szeretnének gondoskodni, és a harmadik a halál, a betegség, a halálos betegséggel kapcsolatos félelmeink, hogy mikben testesülnek meg, mitől félünk. Nos, az első kérdésre, hogy hol szeretne meghalni, a megkérdezettek 2/3 azt felelt, hogy otthon a szerettei körében. És már is szeretném mellé tenni azt, hogy évtizedeken keresztül azt láttuk, hogy kórházban haltak meg alapvetően az emberek. Nagyon kevesen tudtak otthon meghalni. 1/5 a megkérdezetteknek úgy válaszolt, hogy ha egy olyan intézményben halna meg, ha intézményben, ahol a fájdalomcsillapítás és a lelki gondoskodás az biztosított számukra, és 14%-a mondta csak azt, hogy ők kórházban szeretnének meghalni. A második kérdésre, hogy a hozzátartozót hol szeretnék ápolni, vagy hol szeretnének róla gondoskodni, a megkérdezettek 80%-a azt mondta, hogy ha meg tudná engedni magának, akkor szakszerű segítség bevonásával otthon szeretné a betegét ápolni, és ez úgy oszlott meg, hogy 60% meglehetősen biztos ebben, 20% valószínűsítette, és csak 10% volt, aki azt mondta, hogy biztos, hogy nem szeretné otthon ápolni a halálos betegét. És hogy mitől félünk? Hát ez a fontossági sorrend, amit most tükrözni fog, amit mondok. Elsősorban a szeretteink elvesztésétől félünk, a második, amitől még erősen félünk, hogy ha betegek leszünk, akkor mások terhére leszünk. A harmadik a kiszolgáltatottság, ami egy ilyen nagyon ijesztő tényező, és a fájdalom, és legutolsó sorban az, hogy mások állandóan sajnálkoznak fölöttünk. Nos, vissza ahhoz a ponthoz, hogy ha intézményben, akkor a lelki támogatást, illetve a fájdalomcsillapítást szeretnénk megkapni életünk utolsó szakaszában. Ennek ugye intézménye a hospice, ami Magyarországon 1991 óta működik, Polc Allen nevéhez fűződik a magyarországi bevezetése. Tehát mi is ez a hospice? Alapvetően végstádiumos, tumoros betegek ellátását biztosító intézmény, ahol fájdalomcsillapítás történik, életminőség javítása, ha ez lehetséges, illetve a meglévő életminőség megtartásának a kitolása, és a lelki támogatás. Utóbbit egyébként a családtagok is kapnak a hospice-ban. Milyen szemlélete van ennek a hospice-nak, mint intézménynek? Felekezetsemleges, életigenlő, és ezzel, hogy életigenlő, a halált, mint az élet természetes részét hozza vissza a mindennapi életünkben, amitől mi elszakadtunk. Az a lényege, hogy a fájdalomcsillapítás és az életminőség javítás mellett a beteg számára biztosítsuk a méltóság teljes életet, hogy a beteg és a hozzátartozó felkészülhessen a földi élet befejezésére. Ennek több formája van, egészen onnantól kezdve, hogy otthonápolást is biztosítanak, tehát ha még olyan állapotban van a beteg, akkor a hospiszból jönnek ki, és gondoskodnak a betegről, itt épp a hospiszunkból vetítünk képeket. A fájdalomambulancia, ahol a megfelelő fájdalomcsillapítást lehet beállítani, van a bennfekvő ellátás és a lelki gondozás. Hogyan lehet bejutni, ez is egy fontos kérdés szokott lenni. Hospiszba csak akkor juthat be egy végstádiumos beteg, hogyha az orvosok már kimondták, hogy sajnos korlátaiba ütközött az orvostudomány, nem lehet meggyógyítani, nem lehet megmenteni. Tehát magyarul az aktív terápia lezárulása után lehet oda kerülni, ingyenes, és ami nagyon fontos, és ezt most éppen a tanatológiai csoporttal csináltam egy felmérést a hospiszban dolgozók körében, nagyon nagy százalékban az ott dolgozók is támogatják, névtelen kérdéveken is, hogy a paraszolvenciát is elutasítják. Lényeges az egész betegápolásban, akár otthon, akár kórházban, akár a hospiszban történik, hogy mindig a betegre kell figyelni. Vagyis mindig az ő szükségleteit kell követni, és nem a mi elvárásainkkal közelíteni felé. És egy nagyon jellegzetes probléma, amivel szembesülünk, és ez az utolsó mondatom ide, hogy ugye azzal kezdtük Miklós is, Anikó is erre tért rá, és én is említettem, hogy mennyire nem tudunk mit kezdeni a halál tényével, a meghalás tényével, és ezért sokszor van az attitűd, hogy megpróbáljuk megkímélni valamelyik hozzátartozót, mondjuk a kamaszt, vagy akiről úgy gondoljuk a családban, hogy neki nehezebb bármit is kezdeni azzal, hogy látja haldokolni azt, aki haldoklik. Nem ez a tapasztalat. Miközben megkímélni szeretnénk, valójában megfosztjuk.
Egyre több ilyen osztály van Magyarországon, önálló osztály kórházban, vagy önálló intézmény. Hát ez egy régebbi térkép, de sok van, majdnem 100 Magyarországon. Ami még izgalmas nekünk, hogy mindaz, amit a hospice professzionálisan csinál, azt nekünk érdemes ellesni. És egy kicsit otthon is, ha otthon beteget ápolunk, akkor az ő gyakorlatukat, mentalitásukat, tapasztalataikat otthonra átvenni. Mert előfordulhat az, hogy otthon ápolunk beteget.
Igen, és itt egy kicsit visszalépünk tehát a történetben, és arról beszélnénk most röviden, hogy általában véve a tartós testi betegség a családban, az milyen kihívások elé állítja a családot. Azt rögtön le is szögezhetjük, és ezt mindenki saját tapasztalatából is biztos, hogy nagyon-nagyon jól tudja, hogy a tartós testi betegség, illetve hát a beteg ápolása otthon a családban, vagy nem feltétlenül otthon, de hogy ha ilyen tartós betegségben szenved az egyik családtag, az a család részéről egy nagyon-nagyon alkalmazkodó képességet igényel, és nagyon-nagyon próbára teszi a családtagokat, és a családot, mint rendszert teszteli gyakorlatilag. Először arról beszélnénk, hogy a szervi alapú betegségekben hogyan alakul a betegnek, illetve a családnak az egymásra utaltsága, milyen kihívások elé állítja a családot ez a része a betegségnek. Hogyha krónikus betegségről beszélünk, amit nagyon röviden úgy definiálhatnánk, hogy egy olyan betegség lefolyás, ami hosszú ideig tart, és az orvostudománynak a jelenlegi álláspontja szerint nem gyógyítható, akkor ennek 4 szakaszát tudjuk pszichológiai szempontból elkülöníteni. Az első szakasz ennek a folyamatnak az a tünetek megjelenésétől a diagnózisig tart, tehát addig a pontig, amíg a beteg végül konkrét diagnózist nem kap, hogy az ő állapota az tulajdonképpen ennek a betegségnek, vagy ebből adódik ennek a következménye. Most nyilván ezt is mindannyian tudjuk, hogy ilyenkor hát a beteg is, illetve hát a családtagok is egy hihetetlenül nagy bizonytalanságot élnek meg ebben a szakaszban. Nagyon nagy szorongást tud ez generálni, hogy tulajdonképpen amivel mi most itt szembesülünk, az micsoda, mi lesz ez? Lehet-e ennek jó vége, lehet-e jó kifutása? Aztán a következő szakasz, amit elkülöníthetünk, a diagnózis készhez vételétől kezdve, tulajdonképpen a kezelések megkezdéséig tart, illetve a kezeléseknek az első szakasza. Azért érdekes ez pszichológiai szempontból ez a szakasz, mert hogy ilyenkor kap a legtöbb segítséget, vagy társas támaszt, együttérzést, odafordulást mind a beteg, mind a családtagok. Tehát ilyenkor valahogy nagyon nagy odafordulással kezelik a beteget is, a családtagot is, és valahogy egy ilyen lendületet tapasztalhatunk. Azt látjuk, hogy ilyenkor a beteg részéről és a családtagok részéről is nagyon nagy a változásra való nyitottság. Tehát hajlandóak változtatni akár az életvitelükön, akár az egymással való kommunikációban. Szembe találták magukat valamivel, ami változásra indítja őket. És a következő ilyen stádium, amit elkülönítünk, vagy szakasz a betegségnek, az nem stagnálás, de hogy valami olyan tartós egyensúlyi állapotnak a beállása, ami akár folyamatos lépülés is jellemezhet, de igazából egy viszonylagos egyensúlyjal jellemezhetjük. Most ilyenkor is azért szembesül mind a beteg, mind a hozzátartozók azzal, hogy fokozatosan egyre jobban beszűkül a betegnek az élettere. Egyre több veszteséggel kell szembenézni, tehát már akár ezt sem tudja megcsinálni, vagy már kísérni kell őt, vagy egyre több gyógyszert kell szednie. Tehát fokozatosan szembenéz a veszteségekkel, egyre több mindent kell neki is elengednie, illetve a családnak is egyre jobban kell a betegnek az élete köré szerveznie a gyakorlati tennivalóit. És hát a végső fejezete ennek a történésnek az a, hát ugye ez a végső stádium, vagy az a terminális szakasz, amikor gyakorlatilag a betegséggel való megküzdést kiadja a kezéből a beteg, így a megküzdési potenciál tulajdonképpen kimerül. Miért érdekes ez? Hogy tulajdonképpen azt is elmondhatjuk, hogy az egyes fázisokban más-más pszichológiai jellemzők, vagy pszichés jellemzőkkel találkozunk, mind a betegnél, mind a családtagoknál. Mire érdemes odafigyelni? Ezt is két szempontból fogjuk megnézni. Az egyik, hogy a beteg szempontjából mi az, ami segít ezekben a szakaszokban, illetve a másik szempont az, hogy a család az hogyan szervezze saját magát, illetve az, aki a beteg családtagról gondoskodik, ők mire figyeljenek, vagy mire érdemes odafigyelni. Nyilván itt is, mint ahogy azt az előző előadásokban is mindig elmondtuk, hogy nagyon általános dolgokat tudunk csak mondani, és hát nyilván nem tudjuk megmondani azt a biztos utat, vagy tiszta megoldást, ami aztán a teljes szenvedésmentességhez vezet meg, ami a konfliktusokat biztos, hogy kikerüli, és ahol a fájdalmat azt elkerülhetjük. Itt inkább csak ötleteket szeretnénk adni, vagy olyan általános gondolatokat, aminek talán hasznát veheti akár maga a beteg, akár a család, aki gondozza, vagy ápolja őt. Három tényezőt emelnénk ki abból, hogy a betegnek a betegségével való megküzdését mi az, ami segítheti. Tehát itt most kifejezetten a pszichés hozzáállásról beszélünk. Az első az a kontrollnak a kérdése. Itt kontroll alatt azt értjük, hogy mennyire vagyok arról meggyőződve, hogy az életemnek az alakulását, vagy akár az egészségem alakulását azt a kezemben tarthatom. Nyilván egy olyan betegségnél, ahol még papírt is kapok arról, hogy itt sok tennivaló nincsen, vagy a tennivalók, a lehetőségeknek nagyon leszűkült a tere, hiszen egy gyógyíthatatlan betegségről van szó. Ezekben az esetekben az a sikeres megküzdés, hogyha nem mindenáron ezt a gyógyíthatatlan betegséget akarom megszüntetni, vagy annak a gyógyításába fektetni az energiáimat, hanem megnézem, hogy az életnek mely területei azok, ahol mégiscsak a kezemben van az életem irányítása. Tehát akár az, hogy alkottok még, akár az, hogy a kapcsolataimba több energiát fektetek, olyan dolgok, területek, ahol még mindig ki tudom bontakoztatni a képességeimet, lehetőségeimet, illetve ahol az életfeladataimat meg tudom élni. És nem feltétlenül csak az egészségnek a javítására, a helyreállítására törekszem. Egy másik ilyen terület, ami a pszichés megküzdést segítheti, az, hogyha ezt a helyzetet is, magát a betegséget megpróbálom kihívásként felfogni. Tehát azt megnézni valahogy, hogy ez hol lehet mégiscsak építő az én számomra, hol tudok ebben új lehetőségeket felfedezni. A pszichológia ezt az ellenálló személyiség, vagy erős személyiségnek a kategóriájába sorolja, és valóban nehéz ezeket a kategóriákat egy gyógyíthatatlan betegségnek a lefolyására alkalmazni, de mégis valahol adhat ez is talán kapaszkodó pontokat. Illetve hát a harmadik ilyen dolog, amit szeretnénk kiemelni, az értelemkeresés, ami egy teljesen jó és jogos emberi megnyilvánulás, hogy bármi nehézség, amivel az életben találkozunk, az felveti bennünk azt a kérdést, hogy vajon ennek mi az értelme, miért történik ez velem.
És hát mindaddig, amíg tudunk mögé tenni valamit, hogy vajon mi értelme van, vagy úgy gondoljuk, hogy valami értelmet fedezünk fel a történésben, vagy fel tudjuk másokért ajánlani a szenvedést, a nehézségeinket, vagy azokat a félelmeinket, amikbe itt bele kell bocsájtkoznunk, addig ez nyilván egy pozitív energiát is fog adni az egész megküzdésben, meg az elfogadásban is, csak hogy az a dolog természete, hogy jön a lélek sötét éjszakája, tehát vannak azok a pillanatok, amik néha nem is csak pillanatok, amikor valami nagyon, tehát ez az értelem, amit addig adtunk, ez egyszer csak elvész. Egyszer csak nem látjuk az értelmét. Ott vagyunk benne, eszköztelenül, a sötétben. Abban a sötétségben, ami a reménytelenség sötétsége. Van egy olyan pillanat, vagy hosszabb idő, mint egy pillanat, amikor nem látjuk sem az értelmét, sem azt, hogy itt ebben bármit is tehetnénk, és ránk szakad a tehetetlenség. Egyfajta krízis jön ilyenkor. És ami nagyon nehéz, amit nagyon nem szoktunk szeretni, hogy ebbe bizony benne kéne maradni. Mert ez egy ajándék lehetőség. Ez az a szakasz, tehát ez a reménytelenség, eszköztelenség szakasz az életünkben, amikor először szembesülünk egészen egyértelműen azzal, hogy ez a gyeplő, amit eddig mi tartottunk a kezünkben, vagy úgy gondoltuk, hogy mi tartunk a kezünkben, azt nem mi tettük le, a betegséget nem mi kértük. Nem mi tettük le ezt a gyeplőt, ez a gyeplő kihullik a kezünkből, és ott vagyunk üres kézzel. És látszólag nem tudunk semmit se tenni. Ebben benne maradni, ha ezt fel tudjuk vállalni, és nem szaladunk gyorsan antidepresszáns bekapkodni, hanem felvállaljuk, hogy igen, most a sötétben ülök, és nehéz, itt tudok megnyílni arra, hogy oké, most nem én irányítom tovább az életem, de akkor ki is? Nagyon sokszor az a tapasztalatom a hospice-ban, hogy ez az a pont, ahol a nem hívő betegek elkezdenek megnyílni a transzcendens felé. Elkezdik beengedni az életükbe azt, aki valójában a kezében tartja az életét.
Milyen feladatai vannak a családnak ebben a helyzetben? Azt ugye mondtuk az elején is, illetve mindenki ismeri saját tapasztalatból is, hogy nagyon nagy kihívás elé állítja a családot az egyik tagnak, vagy akár több tagnak is a betegsége. Mire figyeljünk? Megint csak általános gondolatok, illetve reméljük, hogy talán ezek kapaszkodó pontok is lehetnek. Az első ilyen gondolat az az, hogy pszichológiai kutatások úgy találták, hogy az a család tud jól megküzdeni az egyik tagnak a betegségével, ahol a beteg családtag az felelősséget vállal a saját beteg állapotáért. Mit értenek ez alatt pontosan? Arra gondolnak ilyenkor, hogy a beteg a saját betegségével való tennivalókat számon tartja. Tehát nem kell tőle megkérdezni azt, hogy bevette a gyógyszert, nem kell megkérdezni azt, hogy egyeztetette időpontot a következő, nem tudom én, orvosi vizsgálatra, hanem ő ezeket csinálja magától, mert hogy ez az ő feladata. Most nyilván itt nem a demens értelmi szempontból leépülő betegekre gondolunk, arról már egy picit később lesz szó, hanem azokra, akik valamilyen testi betegséggel küzdenek. Ehhez a gondolathoz kapcsolódik az is, hogy azt is találták pszichológiai kutatások, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a túlgondoskodást azt elkerüljük ezekben a helyzetekben. Tehát, hogy ne tegyünk meg a beteg helyett olyan dolgokat is, amiket ő egyébként meg tudna tenni. Ugye könnyű ezt mondani, de nagyon nehéz a gyakorlatban megvalósítani, mert hogy egy olyan dinamika is megbúvik azért a háttérben, hogy aki egy krónikus betegségben szenved, nyilván ezáltal, az állapot által generált félelmek, szorongások azért nagyon sok esetben egy olyan erős kapcsolati igényt, vagy gondoskodási, támaszkodási igényt váltanak ki a betegből, amivel kicsit így be is húzhatja a csőbe a családtagokat. Tehát azt mondhatja, hogy én annyira beteg vagyok, annyira félek, annyira rászorulok, hogy tényleg innentől kezdve forogjon körülöttem a világ, és ne hagyjatok magamra egy percre se, és mindenben támogassatok. Ez tényleg egy nagyon nehéz dinamika, és nagyon nehéz objektíven eldönteni azt, hogy mi az, amiben tényleg gondoskodásra szorul az illető, és mi az, amiben pedig mondhatjuk, hogy itt muszáj magadnak lépned és magadról gondoskodni, ez a te feladatod, hogy gondoskodj erről. Nehéz objektíven dönteni, de mégis, ha tudjuk, hogy van egy ilyen veszély, akkor jobban oda tudunk figyelni, és talán jobb döntéseket tudunk hozni abban az adott helyzetben. A harmadik szempont, amit szeretnénk kiemelni, az az, hogy a betegnek a segítésébe vonjunk be mindenkit, tehát az összes családtagot, most nyilván kit az ő életkorának megfelelően. Valószínűleg nem érdemes azt mondani, hogy mondjuk a kamasz gyerek az még csak gyerek, ő maradjon ki a mondjuk a nagyszülőknek a gondozásából, ápolásából, mert hogy egy kamasz gyereket, vagy akár egy kisebbet is az ő szintjén, érzelmi terhelhetőségi szintjén nagyon sok mindenbe be lehet vonni, akár az, hogy segítsen a bevásárlásban, vagy látogassa, vagy segítsen takarítani, stb. Itt nyilván érdemes arra is figyelni, hogy minden családtag attól függően, hogy ő maga milyen, tehát a személyiségétől függően, illetve attól függően, hogy milyen kapcsolatban van a beteg családtaggal, más-más feladatokat tud tényleg profin ellátni. Tehát tényleg van, aki inkább a szervezésben jó, vagy az autóval ide-oda szállítgatásban, és hát van, aki meg mondjuk jobb adottságai vannak arra, hogy ő leüljön és meghallgassa a beteget, hallgassa akár a zsörtölődéseit, panaszkodásait, vagy a félelmeit is. És itt van még egy, amit szeretnénk hangsúlyozni, ez pedig a meghallgatásnak a fontossága. Tehát az, hogy egy betegnek a gondozása, ápolása, és ugyanakkor a családtagoknak is ebben a helyzetben való támogatásában elengedhetetlen az, hogy meghallgassuk egymást, hiszen ahogy láttuk az elején is, meg ez megint olyan, amit mindannyian tapasztalatból is tudunk, ez az állapot, és hát a halálfélelemmel való szembenézés, ez hihetetlen sok szorongást tud generálni. Ez, amit hallottunk az előbb is, hogy nem biztos, hogy látjuk az értelmét. Lehet, hogy tényleg a sötétségben ülünk. Az, hogyha ezeket ki tudjuk mondani, ha ezekről tudunk beszélni a családban, az nagyon nagy segítség tud lenni mindenki számára, nem csak a beteg számára, de a család számára is, akik ugyanúgy szembenéznek ezekkel a veszteségekkel, és ugyanúgy gyötri őket a szorongás és a bizonytalanság. Amit még így külön kiemelnénk, az a házastársnak a feladata, hiszen tehát abban az esetben, hogyha a házas párból az egyik fél a beteg. Nagyon fontos az, hogy ne legyen túlgondoskodás a gondoskodásból. A házastársak esetében fontos azt kiemelni, hogy a gondoskodói, az ápolói szerepkör, az ne szorítsa háttérbe a házastársi szerepköt. Tehát, hogy ne váljon mondjuk 24 órás ápoló a házastársból, úgy, hogy közben meg a házastársi intimitást és a házastársi feladatokat, szerepkört ez megszünteti, vagy teljességgel háttérbe szorítja. Nagyon fontos, itt az előbb mondtuk azt is, hogy a beszélgetéseknek, vagy a meghallgatásnak a szempontja. Például arra is gondolhatunk külön, hogy a beszélgetések, akár a házastársak között is ne csak a betegnek az állapotáról szóljanak, tehát ne csak arról, hogy most fáj, nem fáj, bevette, nem vette be, hanem sok minden másról is, hogy az élet más területét is ezek lefedjék. Abban az esetben, hogyha egy házastárs kíséri a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő házastársát, és mellette van ebben a betegségben, az a házastársi kapcsolatnak hihetetlen mélységeit tudja feltárni. Egy ismerősöm mondta ezt, hogy igazándiból azokat az embereket, akik valahogy nem hisznek a házasság intézményében, tehát elutasítják, és azt mondják, hogy ennek igazándiból nincs ma már relevanciája. Ezeket az embereket ő szíve szerint elküldeni az onkológiára, ahol házas párok kísérik be egymást ugye a kezelésre. Mert hogy ott annyira gyönyörűen kijöhet az, hogy az egymásra utaltságnak ezen a fokán olyan mély kapcsolati lehetőségek tárulnak föl, hogy ez a külső szemlélő számára is hordoz nagyon sok mindent abból, hogy a házasság mi mindenről tud szólni.
Talán ide lehet kapcsolni azt a gondolatkört is, hogy itt most a házastárs lett kiemelve, hogy ha a házastárs beteg, akkor mi van, de hát találkozunk azzal is, hogy amikor egy egyedül maradt szülő, egy egyedül maradt testvér kerül ilyen helyzetbe, vagy éppen a saját gyerek kerül ilyen helyzetbe, hogy akkor, amik itt most elhangzottak, azok mind igazak azokban az esetekben is, ezeknél a betegeknél is, de akár házastársa beteg, akár szülő, testvér, vagy gyerek és a gondoskodást próbálnánk, vagy szeretnénk fölvállalni, illetve ez egy kérdés a közvetlen hozzátartozó számára, főként, ha még aktív korú, hogy ma nagyon könnyű elveszíteni a munkahelyet. És hogyan lehet úgy mellette maradni, hogyan tudjuk úgy beosztani az energiákat, hogyan tudunk úgy gazdálkodni a szabadságunkkal, hogy az életállapotunkból fakadó kötelezettségeink se sérüljenek. Ez mindig egy nagy dilemma. Az elején azzal kezdtük, hogy intézményekre tevődött át a haldoklóknak, súlyos betegeknek az ápolása, és közben azt láttuk, hogy a vágyunk pedig az, hogy szeretnénk magunk gondoskodni a betegeinkről. És ott van a realitásunk, a mindennapunknak a realitása, hogy ezek néha ezek a vágyak komoly akadályokba ütköznek, az előbb említett akadályokba például. Mindig mindenre van megoldás. Azt is mondtuk, hogy azzal, hogy az egészségügyi szolgáltatások már igen fejlettek, és a vitaminok és egyebek, amikkel a saját fizikai állapotunkat is sokkal jobb állapotban tudjuk tartani, nem csak az életkorunk tolódik ki, hanem az aktív éveink száma is kitolódik, magasabb. Viszont a fiatal nyugdíjasok például bevonhatók önkéntesként. Gondolok itt nem csak a rokonságra, hanem nyugodtan támaszkodhatunk a szomszédokra, nyugodtan támaszkodhatunk a plébániai közösségben olyanokra, akik aktívak és szívesen bevonódnak. Magyarul az önkéntesség szerepét szeretném kiemelni. Ezt ki lehet építeni, ki lehet találni, és ezzel lehet élni, ez egy lehetőség.
Meg kell szólalni a teológusnak is, hogy ha valaki súlyos beteg lett, vagy kifejezetten haldoklik a családban, akkor hogyan viselkedjünk, és nézzük azt, hogy a betegnek mi a dolga, a családtagoknak mi a dolga, milyen lehetőségei vannak, mit tud mondani a teológia. Hát először is, hogy messzebbről indulunk. Tehát mielőtt belekerül a család egy ilyen helyzetbe, hogy valaki súlyos beteg lesz, ott már van egy előtörténet. Erre tudunk készülni. Volt egy paptestvérem, egy szent életű paptestvérem, mikor kamaszosan így ragadtunk mindig rá, és mentünk hozzá, kérdezte, hogy vagyunk. Á, mondom, köszönjük, jól, majd elmúlik. És ez így legyen a fülében minden családnak, hogy most jól vagyunk, majd lesz olyan is, amikor nem leszünk jól. Tehát, hogy erre lehet készülni. Ez nem egy váratlan dolog, hogy valaki a családban beteg lesz, hanem az egész család tud erre készülni. Tehát a jó cselekvés az nem ott kezdődik, hogy valaki ágynak dőlt. Mit csináljunk? A jó cselekvés hamarabb kezdődik. Tehát azt tudom mondani, hogy egy ilyen helyzetben nem ma született bárányként, tehát ártatlan, szeplőtelen bárányként csöppenünk bele, hanem itt van egy előtörténet, tudunk dolgozni előre magunkon, a családon, hogy majd, ha jön ez a krach, akkor ott tudjunk viselkedni. Mit tudunk dolgozni? Hát két dolgon kell dolgozni, önmagunkon és majd a várható szituáción. Önmagamon mit kell dolgoznom? Hát a gondolatvilágomat ápolni. Tehát ha úgy kerülök betegségbe vagy kísérő helyzetébe, hogy belül tele vagyok gondolati bűnökkel, buta gondolatokkal, a teológia, Isten messze nincs is a gondolat világomban. Hát ne csodálkozzak, hogy ott kapkodás lesz, meg elkeseredés. Tehát tudok úgy készülni, hogy a fejembe betöltök jó fájlokat. Tehát töprengem az Istenről, olvasom sokat a Szentírást, megtanulok imákat, ami a demens helyzetben is olyan jó lesz néhány imát tudni mondani fejből, hogy tudok erre készülni, hogy a gondolat világunk legyen rendben. Ezt tudom készíteni. Aztán a kapcsolatainkat tudjuk erősíteni. Tehát, hogy a család ne essen szét, kommunikáljunk, beszéljünk, még kellemetlen dolgokat is tudjunk megbeszélni. Ha egy olyan család csöppen egy nehéz helyzetbe, akik nem kommunikáltak, vagy rosszul, hát ott nehéz lesz jól viselkedni. Tehát előre építem a család tagjaimmal az erős kapcsolatot, a jó kommunikációt, és majd, ha nehéz lesz, akkor ez segíteni fog. Aztán az egyházzal való élő kapcsolatot, és itt kifejezetten azt értem alatta, hogy imádságos közösség vesz körül. A beteg ágy körül ki tud alakulni egy saját egyház. Ő imádkozik a többiért, meg a szenvedéseit fel tudja ajánlani a többiekért. Ilyen tehetetlen öregekhez nagyon szeretek vinni imaszándékot, hogy tessék már imádkozni a testvéremért, maga ráér. És akkor valami feladatot kap, és érzi azt, hogy na, itt most neki imádkozni. Ő is tud szolgálni, és őt is körülveszi egy imádságos egyház. Ha van egy élő jó kapcsolat egy ilyen közösséggel, nagyon sokat tud segíteni, és élő kapcsolat a pappal. Mert majd a végén rá fogunk térni a betegek kenetére, mikor vadidegenhez kell mennem, akit sose láttam, az nehéz neki is, meg nekem is. De ha előtte megittünk már néhány kávét, akkor van egy olyan intim kapcsolat közöttünk, hogy bátrabban merünk a legkényesebb dolgokról is beszélni. Ezt tehetem, hogy előre az egyházzal és a pappal egy ilyen barátságos kapcsolatot kialakítok. Erről tehetek. Aztán, hogy van egy önfegyelmem, egy aszkézisem, hogy nem fogok hisztizni minden kisebb-nagyobb fájdalomnál vagy kezelésnél. Van egy aszkézisem, egy böjtöm, egy belső gondolati összeszedettségem is. Tehát akinek van egy önfegyelme, az a nehéz helyzetben is higgadtabb lesz. Nehéz lesz, fájni fog, de higgadtabb lesz, nem kapkod és elkeseredik. Roppant fontosnak tartom a folyamatos szentségi életet. Abból a teológiai optimizmusból indulunk ki, hogy a kegyelemből nehéz csak úgy kipottyanni. Aki folyamatosan élő kapcsolatban van Krisztus Urunkkal, az a betegágyon is számíthat rá. És erre tudok készülni, hogy élő kapcsolatot ápolok az Urammal, akkor az úgy könnyebb. És hadd mondjak egy utolsót, hogy nem csak magamon, családomon kell dolgozni, hanem a szituáción, függetlenül most a választástól, de úgy várom már azt a keresztény gondolkodást, akik megértik, hogy Krisztusinak lenni nem csak kicsiben kell, piti dolgokban, hanem nagyban. Legyenek olyan orvosaink, legyen olyan kórházunk, olyan hospice intézményeink, ahol a szeretet nagyban működik. Szóval igen, politikailag, társadalmilag, kulturálisan a kereszténység legyen már jelen, alakítsuk már úgy a szituációt, ha majd be kell vinnem nagymamámat a kórházba, hogy ott emberiek legyenek a körülmények. Erről tehetünk, hogy a szituációt Magyarországon úgy alakítsuk, hogy majd az a nehéz helyzet, hogy valaki beteg lesz, az könnyebb legyen. Szóval előtte már van dolgunk, alakítjuk magunkat és a környezetet, ha eljön a szenvedés. Aztán, ha eljött a szenvedés, akkor mit csináljunk? Ezt mondta Edith is, hogy a legtöbbet azok szenvednek a hospice-ban, tehát az utolsó szakaszban, akiknek egy szigorú, büntető Isten képük van. Nem győzzük mondani, hogy aki a legtöbbet tudja az atyáról, az Jézus Krisztus. Tessék már Krisztusra hallgatni. Olykor nem a vádló lelkiismeretre, hanem Krisztusra hallgatni, olvasni azt a szentírást. És meggyőződni, megnyugodni abban, hogy irgalmas az atya. Aztán a szenvedésben gond tud lenni, ha eddig azt hittem, hogy Isten azért van, hogy nekem minden jó legyen. Egy ilyen dzsinnisten, egy ilyen fogyasztást segítő, jóléti Isten képen van. Gond tud lenni, hogy Isten nem azért van, hogy úgy táncoljon, ahogy én fütyülök, hogy ott a nagypénteki Isten is ott van. Aztán a szenvedésben hát keresünk azért lehetőséget, hogy szenvedjünk, fel tudjuk ajánlani. Titokzatos módon olykor Isten meghallgatja. Salkaházi Sárára gondolok, aki azt mondta, hogy ha valakinek ezért meg kell halni, hogy zsidó testvéreket rejtegetnek, akkor csak én és a többiek nem. Van úgy, hogy titokzatos módon az Úristen az ilyen felajánlást meghallgatja. Megtehetem, hogy felajánlom unokáimért, valakikért az összes szenvedésemet. Megtehetem, hogy felfogom az összes testi fájdalmamat vezeklésként, hogy igen, egész életemben csak dohányoztam és istentelenül sokat dolgoztam, hogy ez nem jó, és kicsit bűnbánatra, kicsit vezeklésre indítanak a testi fájdalmak. Megtehetem, hogy azt mondom, amit mondott egy fontos politikusunk, hogy azért nem kért fájdalomcsillapítót, hogy ki tudja életemben mennyire voltam közel Krisztushoz, legalább a szenvedésben hadd legyek közel Krisztushoz. Megtehetem, hogy a szenvedéseimben én azt keresem, hogy hogyan vagyok Krisztussal szolidaritásban. És megtehetem, hogy vagyok mindenféle szenvedővel szolidaritásban. Mennyi szenvedés van minden nap, és én itt jólétben élek, és ha szenvedek, akkor nem hisztizek és nyafogok, hanem azt mondom, hogy olyan jó, hogy testvérei vagyok így a többi szenvedőnek. Mégis azt kell mondanom, amit mondott Edith is, hogy mindenféle értelmet, amikor keresünk az ilyen súlyos szenvedésben, marad egy sötétség. És a teológusnak és a családtagoknak is nyilván dolguk ezt a sötétet őrizni. Szóval nem dolgunk mindenféle magyarázatot oda tolni a sötétnek a közepébe. Mert szét fognak törni. Hanem, ahogy a teológusnak dolga őrizni a húsvétet és az Isten misztériumát, a szenvedés misztériumát is őriznünk kell. Ne tolakodjon oda, még bocsánat, ilyen keresztény jámborkodás sem, a sötét hadd maradjon sötét. Ezzel segítünk. És akkor így azt mondom, hogy lehet úgy is szenvedni és majd haldokolni, hogy mindent nem értek, és az értelem keresésem a zakatol és megáll, és nem értem. Nézzék, ahogy lehet Istent úgy imádni, hogy mindent nem értek Istenből, ahogy a negatív teológia mondja, lehet úgy ráhagyatkozóan jó kapcsolatban lenni Istennel, hogy mindent nem értek belőle, és fáj. Szóval lehet úgy, hogy van negatív sötétség. És itt ez a célunk idáig eljutni, a sötétet meghagyjuk sötétnek, és én azt szoktam mondani az ilyen súlyos betegeimnek, hogy nézze, van a sötétnek egy olyan közepe, ahol az Isten akar vigasztalni. és meghagyom ezt a közepét, hogy ő lépjen oda önhöz, és ott találkozzanak, ahogy Krisztus bele zuhant ebbe a sötétbe, mégis bizalommal, hogy ön ott találkozzon vele. Szóval ez dolgunk, és én azt hiszem ezzel segítünk, ha nem ideologizálunk, nem intézzük el egyszerű jámborkodással, hanem oda vezetjük őt a sötéthez, és ott engedjük, hogy maga Krisztus vigasztalja őt meg. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és köszönöm beszélgető társaimnak az estét. Találkozzunk a következő Szapiencia Szabad Egyetem estén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.